Fidesz bármilyen kérdés politikai kérdésnek gondol, amikor még a másik oldal játszaná ezt, akkor azonnal megkapja, hogy hát ez politika, hát ez nem politika, ez egy gazdasági kérdés. Szeretnénk-e itt kínai gyárakat látni, mert a szorongók nem pártalapon szoronganak, hanem van ott Fideszes szorongó is, Mi Hazánkos szorongó is, és balliberális szorongó is. Ettől még az ember életében ennyire még nem tud a politika beavatkozni, és aztán megpróbál mindent megtenni, hogy be tudjon.
Ez az Elemző, a Szabad Európa podcast sorozata. Beszélgetőtársam Ruf Bálint, kommunikációs és kampánytanácsadó. Én Bovesz Tibor vagyok. Az elmúlt hetek történésének elemzését kezdjük az akkumulátorgyár kérdéssel. Az ország különböző pontjain épülő vagy megépült ilyen üzemek ellen a civilek tiltakozási hulláma indult meg, és talán mondhatom azt, hogy szokatlan hevességgel, meg elszántsággal. Ebben a helyzetben mi csúszott félre?
Hát nem tudom, hogy félre csúszott-e. Inkább azt gondolom, hogy van egy akarata az Orbán kormánynak, ami szerintem több síkon mozog. Egyrészt az, hogy van ez a még korábban elkezdett autóipari nagy beruházásoknak a támogatása, hogy mi van akkor, amikor az Európai Unióból kifogy a benzines vagy a vízzel alapú motorok, és akkor hogyan tudunk ebben versenyképesek maradni. Hát a Magyarország a telepített és településben lévő autógyárak nagyon nagy részét adják a hazai GDP-nek, és ezt kell valahogy megtámogatni, vagy ez volt a cél, hogy ez ne tűnjön el, és ugye így jöttek képbe a kínai kommunista párt különböző csápjai, hogy akkor ide telepítenek. Egyébként ugye Kína a legfejlettebb akkumulátoriparral rendelkezik a világon. Ugye, amikor Kínáról beszélünk, vagy a kínai iparról beszélünk, az nem olyan, mint a nyugat-európai ipar, sokkal több szállal kötődik például egy ilyen akkumulátorgyár, vagy egy ilyen konglomerátum a politikai vezetéshez. Nyilván hasonlít a magyar nagyvállalatokhoz is, de hogy ezek ugye, ezek politikai lépések. És egyszerűen szerintem az történik, hogy ez a 13 év olyan szinten tompított el mondjuk a debreceni városvezetésnek a reflexét, hogy nem is gondol bele, hogy egy ilyen nagy, egyébként tényleg falsúlyos beruházás milyen félelmet tud az ottani lakókba indukálni.
Azért, mert nem ismerik fel, hogy az emberek még nyitottak ezekre a kérdésekre, vagy azt gondolják, hogy már nem bíznak abban az ott lakók, hogy elér bármit a tiltakozásuk, hogy súlya lesz a szavuknak.
Szerintem az van, hogy az emberekben van egy félelem mindig az új újdonság, vagy az új technológiák iránt, főleg az ilyen mennyiségű energia felhasználással járó beruházásoktól. Kettő pedig szerintem van egy alapvető félelem attól, hogy a magyar kormányzat vagy a kormánynak különböző szervei olyan igazat mondanak-e nekik mondjuk közvetvédelmi kérdésekben.
Tehát, hogy itt elcsúszik a bizalom.
Abszolút a bizalom. Ami ugye nem újdonság Magyarországon, szóval, hogy hogyha kell egy analógiát mondanom, akkor ugye a 80-as évek közepén, amikor a bőzsenyvárosi beruházásról határozott Magyarország és Csehszlovákia kormánya, akkor ugye ugyanaz volt, hogy az emberek rettegtek attól, mi fel fog járni a Bőzsenyvaros. Tehát milyen fajta közvetlen terhelése jár, vagy milyen fajta pusztításra jár. És akkor se volt rá az akkori kommunista pártnak válasza pontosan, hogy akkor mit fog történni a sziget közben, mi fog történni, és ott is kezdődött valóban egy spontán megmozdulás. Hasonló volt akkor.
Annak egyébként lett eredménye.
Lett eredménye, de ott is ugyanaz a hatalmi arrogancia volt, hogy nem mondjuk el, hogy mi történt, menjetek a fenébe, külföldi ügynökök vagytok, aki ez ellen beszél, az csak hazáruló lehet. Ez a zsigeri reakció. És szerintem ennél mélyebb ez a probléma. Azért az látszik, hogy itt is van egy ilyen fura kommunikáció, hogy például ugye ott van a Gödi, egyébként dél-koreai akkumulátorgyár, amiről vannak ott is panaszosok, de azért nagyon sok panasz azért nem merül fel. Talán a bizalom ott erősebb, mint a kínai beruházó felé.
Kell azon rugóznunk, érdemes azon rugóznunk, hogy ez a debreceni tiltakozás egyébként egy nagyon erős fideszes Fellegvár környékén történik?
Ugye az ellenzéki pártok minden ilyenben valamit látnak, meglátnak egy olyan lehetőséget, egyébként akár jogosan is, amivel egy politikai előnyt tudnak szerezni, és akkor így rátelepednek, mondom, valamilyen szinten jogosan arra, hogy akkor tudunk bevinni egy pofont a kormányzatnak, de hogy ezeknek mik a lépései, meg átgondolva, hogy akkor ez miben jár, mit mondok, mi ellen tiltakozok, vagy mi a tiltakozásom, ezt szerintem ez megint kevéssé van végig gondolva. A fideszes Fellegvárra pedig annyit, hogy ugye Debrecen is úgy lett fideszes Fellegvár, hogy ez nem volt azért eleve elrendelve, hogy egy fideszes Fellegvár lett, hanem a Fidesz már jó régen átvette egyébként az MSZP-SZDSZ koalíciótól a várost, és onnantól kezdve lett fideszes fellegvár, de a környezetvédelemnek az embernek a szorongása, az bizonyos szempontból persze, mint minden, politikai kérdés, de azért van azért az is, hogy az ember félti a saját családját, ami nem politikai kérdés, és erre szerintem most már elkezdett a Fidesz olyan szempontból reagálni, hogy egyrészt zajlik Debrecenben is egy tájékoztatási kampány, plusz szokásos menetrendben 2-3 nap után ráfordul a Fidesz kommunikáció, és elkezdi azt mondani, hogy aki egyre a kérdés felteszi, hogy ez hasznos-e, az hazáruló, soros, dollár, baloldal, stb. Mert hogy ugye megint azt kell csinálnia nekik ilyenkor, hogy ez ne egy racionális kérdés legyen, hanem egy politikailag motivált kérdés legyen, aminek, hogyha az ember jobb oldali, akkor ez fel sem lesz ez a kérdés, ha meg baloldali, akkor pedig úgyis hülye. Tehát ez a mód, most éppen ebben vagyunk. Ettől még persze szerintem az emberek szorongása nem múlik el, és több ilyen városban tervez a kormány telepíteni akkumulátorgyárakat. Én azt mondom, hogy ezek a problémák mindenhol fel fognak merülni. Az a kérdés, hogy az emberek mennyire hiszik el, hogy a kormánynak a válaszai azok valódiak, és mennyire van bizalmuk ezekben a válaszokban.
Maradjon ez a kérdés a civilek szintjén, vagy érdemes ezt felemelni a politikába az ellenzéki erőnek?
Hát persze, hogy érdemes felemelni. Ugye van egy fura, van egy fura játék Magyarországon, ami elég régóta zajlik. Mondanám azt, hogy a rendszerváltás óta, de mindenféleképpen 2010 óta. Tehát a Fidesznek minden politika, minden kérdés, amit ők csinálnak, az politika, de hogyha a másik oldal ugyanezt a gondolatot kezdi el, akkor ők már olyan kérdésekbe akarnak állapotizálni, amit a Fidesz nem enged. Tehát ugye ez történik, hogy a Fidesz bármilyen kérdés politikai kérdésnek gondol, amikor meg a másik oldal játszaná ezt, akkor azonnal megkapja, hogy hát ez politika, hát ez nem politika, ez egy gazdasági kérdés. És hát persze, tehát hogyha ez egy totális politikai helyzet, az embereknek a helyi félelme, az országunk gazdasági jövője, az, hogy szeretnénk-e itt kínai gyárakat látni, amiknek jogosan merül fel néha kérdésként, hogy vajon milyen fajta energia felhasználásával közötti kárral járnak, ezek mind politikai kérdések, persze. Csak ugye ilyenkor történik az, hogy a Fidesz akkor ugye a saját maga módján, tényleg ő is politikát csinál belőle, és eleve a nulladik pontnál megpróbálja a kérdést is már elfojtani. Hogy ez mennyire sikerül? Szerintem most még azért nem annyira. Mert a szorongók nem pártalapon szoronganak, hanem van ott Fideszes szorongó is, Mi Hazánkos szorongó is, és balliberális szorongó is. Ettől még az ember életében ennyire még nem tud a politika beavatkozni, és aztán megpróbál mindent megtenni, hogy be tudjon.
Érdemes bármilyen párhuzamot vonni az utóbbi időszakok tiltakozási hullámai és az akkumulátorgyárak között? Tehát például más jövő vár-e az akkumulátorgyárak miatt aggódókra, mint a pedagógusokra például, vagy a katásokra?
Van hasonlóság, és van persze különbség is. A hasonlóság az, hogy amit beszéltünk a minden politika kérdésben, hogy az emberekben Magyarországon így 23 első negyedévében, amivel mindig beszélünk, és már kicsit már az imamalom úgy mondjuk mindig el, hogy van egy olyan dű, ami nem tud hova csatornázódni. Tehát, hogy vannak a társadalomnak különböző szegmensei, amik dühösek, amiket zavarnak politikai helyzetek. Ilyen például a pedagógusok évek óta tartó folyamat, ami láthatóan azért nem tud politikai oldalakon átívelő üggyé válni. Ilyen például ez az akkumulátor kérdés, ami azért elég lokális, de pontosan ezért akár tudhatna politikán átívelő lenni. Ha az a diskurzus hiányzik, mert a Fidesz nem képes ilyenbe gondolkodni, hogy tényleg jó-e ez az országnak. Hogyha erre lenne egy válasz, nem csak az, hogy igen, hanem az, hogy miért, sokkal egyszerűbben lehetne szerintem vele foglalkozni. Csak hogy a Debrecenből indulunk ki, Debrecenben is, bár nem ekkora, de rengeteg gyár működik Debrecen területén, ami szintén hatalmas energiaigénnyel jár, és biztos, hogy milliónyi közvetvédelmi kérdés felmerülhet vele kapcsolatban. És az emberek
viszont már bizonyítható a haszna.
Igen, bizonyítható a haszna, az emberek tudnak mellette élni, mérlegelik az, hogy a városoknak mit tud ez hozni, szóval ez megvan, ilyen szempontból ez, tudnak vele együtt élni, ez egy másik helyzet. És ugye van egy harmadik ilyen kérdés, hogy most már a 3-4 éve így repülünk abba a fajta inflációs helyzetben, amiben tényleg minden emberre hatással van, hogy ha bemegy a boltba, akkor mi válik egyébként az általános fogyasztási cikkből luxus fogyasztási cikké, de mégis igazából nem történik a politikai szintéren változásban semmi. Tehát nem tudnak ezek a folyamatok egymásra találni, ami nem a folyamatok hibája, hanem akinek össze kéne fűznie, annak a hibája. Szóval, hogy ez egy politikai probléma, hogy a dühös emberek nem azt gondolják, hogy az a jelenlegi ellenzék pártjai lennének a megoldása az ő bajukra.
Beszéljünk Orbán Viktor Európai Uniós tagságot érintő megjegyzéséről, amelyről különböző értelmezések jelentek meg az utóbbi időszakban, vagy hát az elhangzás után. Hova lehet tenni ezt az egész folyamatot? Azt tudjuk, hogy Orbán Viktor nagyon szeret nagyokat mondani, szeret egy olyan politikus képében feltűnni, aki a jövőbe lát. Itt most sérült-e ez a kép?
Orbán Viktor egy nagyon-nagyon tehetséges, korszakos tehetségű magyar politikus, aki tényleg az elmúlt 30 évnek a nagy részét uralja. De hát ő is ember, tehát még a korszakos zseniknek is vannak tévedéseik, neki is szokott lenni tévedései, nem is kevés. Neki szoktak lenni hibái, nem is kevés. De megpróbálja ezt úgy alakítani, és a körülötte lévő világ, hogy ő egy tévedhetetlen valaki. És ugye az egész Fidesz rendszernek az az egyik fő állítása, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz, bármit mond, az úgy fog történni, és kicsit a magyar politikai elit ezt így el is fogadta. Nem csak a saját oldalon, hanem mindenki más. Az egész része, hogy ő így beszél, hogy ennyire ilyen, hogy mondjam már, ilyen váteszként gondolkodik magáról, és ugye szerintem az történik, hogy a körülötte lévő politikai vezetők, meg tanácsadók, ők ugyanezt gondolják róla, de hogy alapvetően más szerintem Orbán Viktornak a megítélése külföldön, és ez a belpolitikára is kihat az ukrán háború óta, azóta nem működik, és ebben keresi valahogy Orbán Viktor a megoldást, hogy hogyan lehet ezt felülírni, ezt a mostani helyzetet. Jelen pillanatban nem egy egyszerű szituáció.
Ez a kettős beszéd, hogy mást mond a nagy közönség felé, és mást a támogatói felé. Ez érhető tetten ebben a Karmelita Kolostorban történt találkozón is?
Szerintem már nem mond igazából nagyon mást a támogatói felé, meg a belső körökben. Nem játssza ezt a szerepet, hanem a szerepi teljesen magává tette.
És ezt az arcvesztést is elviseli, ami ezzel a helyzettel
de
jár?
Én azt gondolom, hogy nem azt gondolja, hogy ez arcvesztés, hanem hogy ő egy korszakos zseni, akinek majd igaza lesz.
Utolsó kérdés ezzel a témával kapcsolatban. Szerinted kell-e jobban tartani attól, hogy az Európai Unióból ki fog lépni Magyarország azok után, vagy azoknak a nyilatkozatoknak a fényében, amik elhangzottak, vagy nem hangzottak el a Karmelita Kolostorban?
Én biztos vagyok abban, hogy van erre terv, arra is, hogy hogyan lehet egyébként nagyon szilárd magyar uniós támogatottságot lejjebb vinni. A támogatottságnak a nagy része abból a pozitív előnyökből adódik, hogy itt pénz érkezik be, és hát látszik az, hogy azért lehet ebben hosszú távon olyan stratégia, amivel ki lehet léptetni az országból az unióból, ha ez tényleg tisztán pártpolitikai kérdésével, és a Fidesznek támogatottsága nem fog csökkenni. Én azt gondolom, hogy ez hogy legkésőbb a nettó befizetésig válásnál ez a dolog elő fog újra és újra jönni, és hát látszik, hogy nem is veszik le a napirendről.
Ha már szóba került a pénz, a Szabad Európa egy részletes cikkben tárta fel az illegális pártfinanszírozás rendszerét az elmúlt 30 évben. Ez gyakorlatilag megerősítette a cikknek néhány állítása azt, amit mi is sokszor mondtunk, hogy a jelenlegi ellenzék nincsen igazából érdekeltétéve abban, hogy valódi rendszerváltás történjen, sőt, mi több, mint hogyha arra mutatnának a jelek, hogy mindenki a jelenlegi status quo fenntartását látná a saját érdekét szolgálónak. Neked volt-e valami újdonság ebben a cikkben?
Van egy közös hazugsága a magyar politikai osztálynak, amit 90 óta víz, hogy mennyiből lehet politikát csinálni, milyen erőforrások kellnek hozzá, honnan van ez a pénz meg, ami 2010-ig valamilyen rendszer szerint üzemelt, és utána pedig 2010 után ez a rendszer megbukott. Én azt gondolom, hogy ezek az apró hazugságok, nem is annyira aprók, meg az egész pártfinanszírozás kérdése, az lényegében kikövezte az utat a 2010 utáni Fidesz rendszerre. 2010 után pedig ugye az van, hogy az egyik fő alapállása a Fidesz rendszerének, hogy ne lehessen más alternatív erőközpontnak kiépülnie, ne legyenek olyan vállalkozók, akik a Fidesz rendszerétől függetlenül pénzt tudnak akár áldozni politikai tevékenységre, mindent mi csináljunk, és akkor ugye akkor jön a kérdés, hogy akkor mi ennek az ellenszere, és akkor az ellenszer egyik része az, hogy azok a pártok, akik megkötik a Fidesszel azt a fajta díleket, hogy a státusz quójuk megmaradjon, akik igazából egészen kényelmesen érzik magukat a Fidesz rendszerbe, és kellemes fizetéssel melegednek a parlamenti patkókba, és utána esténként elsírják magukat az egyenes beszédbe, hogy mennyire borzasztó a magyar helyzet. És van az, aki megpróbál ez ellen valamilyen szinten tenni.
De ez ennyire pénzkérdés? Nekem úgy tűnik, hogy azért volt az elmúlt 10 évben néhány olyan megmozdulás, ami nem pénzkérdése volt, akár például az olimpia elleni aláírásgyűjtés, ami a Momentum elvéhez.
Szerintem alapvetőleg nem pénzkérdés. Egy bizonyos szint után pénzkérdés. Azok a pénzek, amikről beszélünk, amik egy politikai mozgalomnak vagy egy pártnak a sikerességét elindítja, még egyszer mondom, nem kizárólagosan pénzkérdés. Itt az a kérdés inkább, hogy ez egy nehezebb ügy, hogy ha valaki politikába beszáll, a politikát csinálni szeretné, miért száll be? Mi a motivációja?
Kiderült-e bármi több például a Momentum motivációjáról, hogyha már a motivációt említetted, hétvégén tartott Donát Anna visszatérését ünneplő gyűlés után?
Van az alapvető problémája a Momentumnak, az alapvető problémája pedig az, hogy nagyon nehéz azt róla azt elhinni, hogy ő a rendszer ellenzék pártja. Tehát, hogy én nem láttam a magyar politikai életben olyan pártot az elmúlt 15 évben, aki gyorsabban lett rendszer konform párt, mint ők.
Mit értesz ez alatt, hogy elfogadja az ellenzék működésének a feltételeit, hogy a Fidesz által kijelölt játszótéren belül marad? Így érted ezt a rendszer ellenességet, vagy rendszerkövetést?
Hát az, aki ugye abban a zászlóval megy a politikájában, hogy szeretne generációváltást a politikában, de igazából csak azt szeretné, hogy ő legyen a generáció.
Tehát, hogy ez nem a programot hiányolod?
Nem csak a programot hiányolom.
Üzeneteket?
Szóval az egésznek a hangulata, tehát az, hogy a Donát Anna Momentumnak az európai parlamenti képviselője, avval a ilyen kicsit ilyen posztmodern gondolattal tért vissza, hogy ő olyan messiás, aki nem messiás. És ő majd elmondja nekünk az igazságot, amit eddig nem tudtunk, de most az igazság majd, nem tudom, kinyitja a szemünket. És közben olyan üres lózungokat mond, amiket 45 perc vagy akár 5 percben sem lehet mondani.
Tehát nem tud kilépni a rendszerből, nem tud kívülállóvá válni?
Ez nem feltétlenül az ő hibája, tehát nem azt mondom, hogy megvan a kész termék arra, hogy hogyan kell egy rendszer ellenzékké válni. Biztos nem úgy kell rendszer ellenzékké válni, az ember után azt mondja, hogy rendszer ellenzékké vagyok, más fogok csinálni, amit eddig csináltam, amit eddig csináltunk, az hülyeség. Igaz, hogy része voltam annak a hülyeségnek, de persze az ember fejlődő képes lény, és utána pedig avval a lendülettel bemegy az egyenes beszédbe, és ugyanabban a síba ül, mint az elmúlt fél évvel korábban. Ez a keret. És a Momentumnak az a nehézsége, hogy szerintem már nem hiszi róla nagyon sok korábbi, vagy akár potenciális szavazója, hogy ő nem része ennek, és nem olyan fantasztikusan kényelmesen érzik magukat, mondjuk a polgármesteri székeikbe, vagy a külső bizottsági helyeikben, mindamennyire ez úgy kívülről látszik.
De a Momentum elhiszi magáról?
Én azt gondolom, hogy ott van egy megállás nélkül egy definíciós válsága a Momentumnak, hogy ők mik. És bizonyos szempontból hirtelen jött siker, az, hogy utána lettek ilyen, nem tudom, bizottsági helyeik, meg polgármesteri helyeik.
Hát az európai parlamenti választás is siker, aztán van, a parlamenti választás is.
Ez megint a definíciós kérdés, megint eltolta. Nem érzem azt a mondást, ami ne ugyanaz a fajta politikának egy kicsit egy ilyen, nem tudom, 2.0-ás verziója, amiben lényegében nem mondunk semmit, és ez a mondásunk. És én értem azt, hogy ők kettős versenyfutásban vannak, szerintem az egyiket kevésbé mérik fel, mint a másikat, tehát én értem azt, hogy a DK-val van egy ilyen szereposztó, vagy ilyen helyezési verseny a MB, hát most akkor jó mondatlan az MB2-ben, de szerintem az ő rájuk lévő veszély sokkal nagyobb a kutyapártról érkezve, mert én egyszerűen azt gondolom, hogy az ő potenciális szavazójuk, amik szerintem nem nagyon különböző szociológiailag, mint akár az LMP, vagy akár a SDS szavazótábora, azok az emberek a politikára jobban érzékenyek, jobban vágyfülőbbek, és jobban elégedetlenek, és jobban dühösek, és azt gondolom, hogy nem feltétlenül ezt a fajta kioktató, én majd neked megmondom, az okost várják, mert volt már egy ilyen párt.
Ebből a szempontból sikerült-e megnyugtatni a társadalmat a DK elnökének, Gyurcsány Ferencnek, aki évértékelőjét tartotta meg az elmúlt héten? Kiderült-e bármi új a DK motivációjáról, azon túl, amit eddig is láttunk, hogy megpróbál egy nagyon erős, már centrális szereplővé válni az ellenzéki oldalon?
Másképp kérdezek, vagy inkább mást mondok. Tehát, hogy ha én egy dühös választó vagyok, aki kilátástalannak érzem a helyzetemet, gazdasági helyzetemet, akár politikai, akár mondjuk nem tudom, ideológiai helyzetemet. Ha ránézek erre az előző hétvégén lévő performance sorozatra, ami kezdődött az MSZP-vel, aztán az LMP-vel, aztán a Momentummal, aztán a nem tudom, biztos a P is valahol megszólalt, és a DK-val záródott. Közelebb kerültem-e bármennyivel arra, hogy rájuk szavazzak, bízzak-e bennük? Nekem erre az a válaszom, hogy nem. Ugyanaz a bohóc játék zajlik, mint ami zajlott korábban, egymásra mutogató felelősséggel, senki által nem ismert ilyen kiszúrogatással a másik irányába, mint hogyha minden a legnagyobb rendben lenne. Tehát én azt gondolom, hogy, és akkor ez kicsit egy válaszom is, hogy aki 13 év után is azt gondolja, hogy ezek a kiszolgáltatások egymás spinelése, egymás ilyen nem tudom milyen üzengetése, vélt valós kutatási eredményekkel való a megoldás erre a kérdésre, azt szerintem lassan nem tudja, hogy a választóiknak mennyire elege van ebből. És nem feltétlenül abból, hogy igen, látja azt, hogy igen, pénteken kijön egy kutatás arról, hogy ki a legnépszerűbb, és a másik meg mennyire hülye, mert ezt...
Vagy hogy ki kitől kölcsön ezt a programcímet.
Igen, vagy a programcímet. Mert lehet, hogy ezt a választópolgár szerencsére van élete, és nem ilyen tudatosan gondolkodik a politikáról, de a hangulatában, hogy ezek megint egymással foglalkoznak. Szerintem ez egy teljes félreértés a politikai helyzetnek. Gyurcsány Ferenc ilyen szempontból más után jár, amit a DK elhatározott korábban, hogy, hogy az árnyék kormány egy politikai innovációs megoldás, hát én őt még az életemben nem láttam, hogy van egy politikai termékem, gondoljok róla bármit, és ő ezen a kongresszuson meg se szólal. Ez ugyanaznak a tortának a szeretelése, és az a játék most, hogy akkor 23-ban akkor lejátszuk a dominancia harcot, és akkor majd a 24-re már úgy fogunk fordulni, hogy akkor a dominancia harcnak már van egy eredménye, és akkor 25-ben már a dominancia harc eredményének lesz majd program, és akkor 26-ban nekifutunk majd a dominancia harc eredményében lévő programmal a választásra, és utána újra elbukunk, de azt látszik, hogy mint hogyha ugyanabban a kerékben, vagy ugyanabban a örök hétfőben pörögne az ellenzék, és mint hogyha minden menne tovább. Közben van egy másik alternatív út, amiről mindig beszélünk itt, mind a Mi Hazánkban, mind a Kutyapárban, és ugye előző héten jött ki a Mediánnak az a kutatása, amiben ilyen korcsoportos szerint megoszlásban nézik, hogy akkor igen, ellenzéki pártok összessége vezet a fiatalok környékén, ami egyébként a Fidesznek egyébként egy óriási nagy probléma, de ezt most nem most fogjuk megoldani, de abban az is látszik, hogy mind a Kutyapárt, mind a Mi Hazánk nagyon-nagyon-nagyon erős.
Ezekben
a korcsoportokban.
Az elemzőt, a Szabad Európa podcastját hallották. Beszélgető társam Ruf Bálint kommunikációs és kampánytanácsadó volt. Én Boves Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket!